Hatodik tanulmány. Címe: Miért szükséges a Szentírás értelmezése? Szombat délutáni rész.
Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verse. Revidiált újfordítás.
A Biblia olvasása azt is jelenti, hogy értelmezzük az ígét. De hogyan tegyük ezt? Milyen elveket kövessünk? Miként kezeljük például a különféle írásmódokat, amelyeket benne találunk, ha az olvasott szakasz egy példázat, vagy profétai szimbolikus álom, vagy történelmi elbeszélés? A Szentírás szövegösszefüggésének fontos kérdését érintő döntéshez is értelmezés szükséges. Alkalmanként emberek úgy forgatják a Bibliát, mint valami isteni kabalát. Csak egyszerűen találomra kinyitják, és ránéznek egy versre, amelytől azt remélik, hogy eligazítást tartalmaz számukra. Azonban, ha véletlenszerűen kapcsolunk össze ige szakaszokat, nagyon furcsa és rossz következtetésekre juthatunk. Például, amikor egy férj elhagyta a feleségét egy másik nő miatt, a feleség megerősítést érzett, amikor rátalált a következő idézetre.
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között.
Olvassuk Mózes első könyve 3. rész 15. versében. E vers alapján meggyőződésévé vált, hogy a férje viszonya nem fog sokáig tartani. Bármely összefüggésből kiragadott idézet csak hamar ürügyként szolgál az ember saját kigondolásaihoz és ötleteihez. Éppen ezért fontos, hogy ne csak olvassuk a Bibliát, hanem helyesen értelmezzük is azt.
Vasárnapi rész. Címe: Előfeltételezések.
Lukács evangélium a 24. fejezet 36-tól a 45. versig.
Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jöjj el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt.
Migátolta a tanítványokat, akik nagyon jól ismerték a Szentírást, hogy megértsék Isten igéjének igazi jelentését, hiszen a megjövendőlt események sokszor a szemük előtt bontakoztak ki.
Senki sem üres elmével közelít a Szentíráshoz. Minden olvasó, az ége minden tanulója egy bizonyos történettel és személyes tapasztalattal fordul a Bibliához, ami óhatatlanul befolyásolja az értelmezés folyamata közben. Még a tanítványoknak is megvolt a saját elképzelésük a kor elvárásai alapján arról, hogy ki a Messiás és mit kell tennie. Határozott nézeteik akadályozták, hogy jobban felfogják a bibliai kijelentéseket, és ez magyarázza, miért értették olyan gyakran félre Jézust, valamint az életét, halálát és feltámadását övező történéseket. Mindannyiunkban kialakult jó néhány nézet a világról, az abszolút valóságról, Istenről, stb., amelyeket még akaratlanul, öntudatlanul is feltételezünk, vagy elfogadunk a Biblia értelmezés közben. A bibliai írásokhoz senki sem közelít üres elmével. Például, ha valaki kategórikusan elutasít minden természet fölötti isteni beavatkozást, az nem Isten történelmi cselekedeteinek igaz és megbízható beszámolójaként fogja olvasni, értelmezni a Szentírást, mint ahogyan azt teszi, aki elfogadja a természet fölötti dolgok valóságát. A Biblia értelmezői nem üresíthetik meg teljes mértékben önmagukat a múlttól, a tapasztalataiktól, a meglévő gondolattársításoktól, az előre kialakított ismeretektől és nézetektől. A teljes semlegesség vagy az abszolút objektivitás nem érhető el. Az ige tanulmányozása és a teológiai gondolkodás minden esetben a világgal és Istennel kapcsolatos előfeltételezések hátterén történik. Azonban a jó hír az, hogy a Szentlélek kiszabadíthat korlátolt távlataink és előfeltételezéseink közül, kijavíthatja azokat, ha a Szentírás szavait nyitott elmével és őszinte szívvel olvassuk. A Biblia ismételten kijelenti, hogy a különféle hátterű emberek egyaránt megérthetik Isten igéjét, a Szentlélek képes elvezetni őket minden igazságra.
Milyen előfeltételezéseink vannak a világról? Hogyan lehetséges ezeket feladni és alárendelni Isten igéjének, hogy az írás alakítsa elképzeléseinket, ezáltal összhangba hozza azzal a valósággal, amelyet a Biblia tanít.
Hétfő rész. Címe: Fordítás és értelmezés.
A Bibliát nagyon régi, ókori nyelveken írták. Az Ószövetséget jobbára héberül, kisebb részét arámul, míg az Újszövetséget koiné görög nyelven írták. A világ népességének a többsége ma nem beszéli és nem olvassa az ókori nyelveket, ezért kellett a Bibliát lefordítani a különféle modern nyelvekre. Azonban minden jó fordító tudja, hogy a fordítás mindig némi értelmezés is. Egyes szavakra nincs meg pontosan a megfelelő kifejezés a másik nyelven. A gondos fordítás művészetét és szakértelmét, ami majd a szöveg értelmezését is magában foglalja, hermeneutikának nevezzük.
Lukács evangélium a 24. fejezet 27. verse.
És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak.
János evangéliuma első fejezet 41. verse.
A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.
János evangéliuma 9. fejezet 7. verse.
És mondta néki: menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva.
Apostolok cselekedetei 9. fejezet 36. verse.
Joppéban pedig volt egy nő tanítvány, név szerint Tábita, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz Zergének mondatik. Ez gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.
Korintus beliekhez írott első levél, 12. fejezet 10. verse.
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása.
Korintus beliekhez írott első levél, 14. fejezet 26. verse.
Hogy van hát atyám fiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.
Az idézett igehelyek mindegyikében megtaláljuk az értelmezés és a fordítás gondolatát. A Lukács evangélium a 24. fejezet 27. versében Jézusnak kellett elmagyaráznia a Szentírás jelentését a tanítványoknak. Mit szűrhetünk le ebből az értelmezés fontosságát illetően?
A görög hermeneó kifejezésből származik a hermeneutika, bibliai értelmezés szó, ami tulajdonképpen Hermész görög isten nevéből ered. A regék szerint Hermész az istenek követeként, hírnökeként, egyéb dolgok mellett felelős volt azért is, hogy az isteni üzeneteket lefordítsák az emberek számára. A hermeneutika szempontjából számunkra az a döntő, ha csak nem ismerjük az eredeti nyelveket, hogy a szöveghez csak fordítások útján jutunk el. Szerencsére sok jó fordítás létezik, amely közvetítik a tartalom lényegét. Nem szükséges tudnunk az eredeti nyelveket ahhoz, hogy megértsük a Szentírás lényeges üzeneteit, bár a nyelvi ismeretek valóban hasznosak. Ezzel együtt a jó fordítás mellett is fontos a szöveg helyes értelmezése, amint láttuk Lukács evangélium 24. rész 27. versének esetében. Ez a hermeneutika kulcsfontosságú célja. Pontosan közvetíteni a Biblia szövegének jelentését és segíteni, hogy ma helyesen alkalmazzuk az életünkben a tanítását. Ahogyan a fenti Lukács evangéliumából kölcsönzött példa is mutatja, Jézus megtette ezt a követői számára. Képzeljük el, milyen lehetett, amikor ő maga értelmezte a Szentírást.
Sok embernek van lehetősége különféle fordításokat használni, de többeknek nincs. Bármilyen fordítás is áll rendelkezésünkre, miért különösen fontos imádkozva tanulmányozni az igét, törekedve a tanításainak való engedelmességre.
Keddi rész. Címe: A Biblia és a kultúra.
Apostolok cselekedetei 17. fejezet 16-tól a 32. versig.
Aténben pedig, mikor azokat várta Pál, lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedett azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. És némelyek mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg. Idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdette nékik. És megragadván őt, az Areopágoszra vitték, ezt mondván, vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek, meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig mindnyájan, és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Előalván pedig Pál az Areopágusznak közepette, mondta. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral is, melyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait, hogy keressék az urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jól lehet bizony nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen a költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivel hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás fafaragványához hasonlatos az istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten mostantól parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévén mindenkinek, azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondták, majd még meghallgatunk téged efelől.
Az apostolok cselekedetei 17. fejezetében Pál új környezetben igyekezett átadni az evangélium üzenetét, a görög kultúra, filozófia között. Mennyire hat a kulturális háttér arra, hogy mi lesz a véleményünk a különféle gondolatok fontosságáról?
A közel-keleti kultúráról szerzett háttérismeret segíthet egyes bibliai részek megértésénél. Idézet, a héber kultúra például felelősnek tartotta az embert bizonyos tettekért, amelyeket ugyan nem ő követett el, de hagyta, hogy megtörténjenek. Ennek következtében a Szentírás ihletett írói általában Istennek tulajdonítják aktív cselekvésként azt, amit a nyugati gondolkodásmód szerint úgy értékelünk, hogy megengedi vagy nem akadályozza meg annak megtörténtét. Egy példa erre a fáraó szívének a megkeményítése. Eddig az idézet Methods of Bible Study 4. oldaláról. A kultúra is felvet néhány fontos hermeneutikai kérdést. Függ-e a Biblia a kultúrától? Ennek kapcsán vajon a kultúrától függ-e minden kijelentése? Vagy egy bizonyos kultúrában adott üzenet átível azon a kultúrán, és minden emberre vonatkozik? Mi lesz, ha valaki a kulturális tapasztalatát teszi a Szentírás értelmezésének az alapjává és próbájává? Pál apostol egy érdekes megvilágítást tár elénk a valóságról, apostolok cselekedete 17. fejezet 26. versében, ami sok olvasónak a figyelmét elkerüli. Kijelenti, hogy Isten mindannyiunkat egy vérből alkotott. Miközben kulturális értelemben igen, sokszínűek vagyunk. Bibliai értelemben azonban van egy közös kapocs, amely a különbözőségektől függetlenül minden embert egyesít. Ez pedig azért van, mert Isten az egész emberiség teremtője. Nem korlátozza egyetlen kultúrára az emberi bűnösséget, sem a megváltás igényét. Mindannyiunknak szükségünk van a Jézus Krisztus halála révén felajánlott megváltásra. Isten bizonyos generációkhoz szólt, de gondoskodott arról, hogyha a jövőbeli nemzedékek olvassák majd igéjét, megértsék, hogy azok az igazságok túlmutatnak a bibliai üzenet leírásának helyi és korlátozott körülményein. Párhuzamként gondoljunk az algebrára, ami a Krisztus után 9. századi Bagdadból ered. Vajon ez azt jelenteni, hogy a matematika ezen ágának igazságai és elvei kizárólag arra a helyre és időre korlátozódnának? Természetesen nem. Ugyanez az elv érvényes Isten igényének igazságaira is. Bár a Bibliát régen írták, a mi kultúránkhoz képest más körülmények között, a benne lévő igazságok épp annyira időszerűek számunkra ma, mint amilyenek azok életében voltak, akik elsőként olvasták.
Szerdai rész. Címe: Bűnös természetünk.
János evangéliuma 9. fejezet 39-től a 41. versig.
És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad.
János evangéliuma 12. fejezet 42. és 43. verse.
Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kinerekeztessenek a gyülekezetből. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét.
Mi gátolta az itt említett embereket abban, hogy elfogadják a bibliai üzenet igazságát? Milyen figyelmeztetést vonhatunk le magunknak ezekből a történetekből?
Könnyű megvetően gondolni azokra a vallási vezetőkre, akik a meggyőző bizonyítékok ellenére is elutasították Jézust. pedig inkább vigyáznunk kell, nehogy mi is hasonlóan viszonyuljunk Isten igéjéhez. Nem kérdés, hogy a bűn gyökeresen megváltoztatta, megrepesztette és megtörte az Istennel való kapcsolatunkat, érinti teljes emberi valónkat. A Szentírás értelmezésének képességére is hatott a bűn. Nem csupán arról van szó, hogy az ember gondolati folyamatait könnyen befolyásolhatják bűnös hatások, hanem az elménket és a gondolatainkat is megrontotta a bűn, aminek következtében nem vagyunk feltétlenül nyitottak Isten igazságai előtt. A romlásnak a következő jellemvonásait fedezhetjük fel a gondolkozásunkban. Büszkeség, önállítás, kételj, távolságtartás és engedetlenség. A büszke ember Isten és ígéje fölé próbálja emelni önmagát. Ennek hatására az íge értelmezője túlhangsúlyozhatja az emberi logikát, mintha az lenne az igazság, még a Biblia igazságának is a döntő bírája. Ez a magatartás kisebbíti a Szentírás isteni tekintélyét. Egyesek hajlamosak csak azokra a gondolatokra hallgatni, amelyek vonzók számukra, még akkor is, ha ellentétben állnak Isten kinyilatkoztatott akaratával. Isten figyelmeztetett az önámítás veszélyére. A bűn erősíti a kételyt, hogy elbizonytalanodjunk, ne higgyünk Isten igéjében. Amikor valaki kétellyel kezd hozzá a bibliai szöveg értelmezéséhez, nem fog bizonyosságra jutni, ellenkezőleg. A kétkedő hamarosan olyan pozícióba emeli önmagát, amelyben úgy véli, ő mondhatja meg, hogy valami elfogadható-e, vagy sem a Bibliából. Igen veszélyes ilyen talajon állni. Ezzel szemben hittel és engedelmességgel kell közelíteni a Bibliához, nem pedig kritizáló lelkülettel vagy kétellyel. A büszkeség, az önámítás és a kéte Istentől és a Bibliától való elhatárolódáshoz vezet, és ez egészen bizonyosan engedetlenségre visz, ami nem más, mint az, hogy az ember elutasítja Isten kinyilatkoztatott akaratának követését.
Kaptuk már magunkat azon, hogy vitáztunk a Bibliából olvasottakból fakadó meggyőződéssel, ami egyértelműen egy bizonyos irányba mutatott, mi mégis más irányba szerettünk volna menni. Mi történt akkor, és mit tanultunk abból az esetből?
Csütörtöki rész. Címe: Miért fontos az értelmezés?
Nehémiás könyve 8. fejezet 1-től a 3. versig.
Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elejébe, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik azt értelemmel hallgathatták a 7. hónap első napján. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva, mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthették, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt.
Nehémiás könyve 8. fejezet 8. verse.
Olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázták, és a nép megértette az olvasottakat.
Miért annyira fontos számunkra a Szentírás világos megértése, nem csak egyénileg, hanem egyházi szinten is?
A Biblia legfontosabb kérdése az üdvösség, és az, hogy miként üdvözülhetünk. Végül is, mi számít igazán hosszú távon? Mi haszna lenne, ahogy Jézus mondta, ha megnyerünk mindent, amit az egész világ ajánl, de elveszítjük a saját lelkünket? Azonban a Bibliának az üdvösségről szóló tanítását megismerni nagyban függ az értelmezéstől. Amennyiben helytelenül közelítünk a Bibliához, és úgy értelmezzük, akkor nagy valószínűséggel hamis következtetésre jutunk, nem csak az üdvösség megértése vonatkozásában, hanem a Biblia minden más tanításában. A teológiai tévedések, amelyek vitathatatlanul a Szentírás helytelen értelmezéséből nőttek ki, már az apostolok idejében felütötték a fejüket az egyházban.
Péter második levele, 3. fejezet 15. és 16. verse.
És ami Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen ami szeretett atyánk fia, Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is, a maguk vesztére.
Ezek szerint mennyire fontos a Szentírás helyes olvasása?
Ha valóban a könyv népe vagyunk, akik a Biblia és egyedül a Biblia szerint akarunk élni, az íge értelmezésében nem követünk más tekintélyforrást, mint például a hagyományt, a hitvallásokat vagy az egyház tanítói tekintélyét. A megfelelő bibliai hermeneutika rendkívül fontos, ugyanis csak a Biblia mondhatja meg, mit higgyünk és hogyan éljünk. Az egyház teológiai és missziós egysége szempontjából is alapvetően fontos a Szentírás magyarázatának a kérdése. A Biblia helyes értelmezése nélkül nem lehetséges hitelvi és tanításbeli egység, és ennek következtében nem lenne egység sem az egyházban, sem a missziónkban. A helytelen és eltorzult teológia óhatatlanul is hiányos és torz misszióhoz vezet. Végső soron hogyan tudnánk hatékonyan bemutatni ezt az üzenetet azoknak, akiknek hallaniuk kell, ha zavaros annak a tartalma, amit képviselünk a világban?
Olvassuk el a hármas angyali üzenetet. Jelenések könyve 14. fejezet, 6-tól a 12. versig.
És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. És más angyal követte azt, mondván, leomlott, leomlott Babilon, a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.
Milyen teológiai kérdések merülnek itt fel? Miért annyira fontos helyesen érteni ezeket a misszió szempontjából?
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézem. Az ige tanulmányozásánál kutatásod megkezdése előtt rakj le minden előítéletet, szabadítsd ki magad öröklött és eddig melengetett eszméit köréből. Sohasem juthatsz el az igazságra, ha azért tanulmányozod az írást, hogy a saját eszmédet igazold. Hagyjad minden eszmédet a küszöbön kívül, és lépj be bűnbánó szívvel, hogy meghallgathasd, amit az Úr szól hozzád. Ha az igazság alázatos keresője ott ül Krisztus lábainál, és tőle tanul, az ige megvilágosítja értelmét. Azokhoz, akik önmaguk ítélete szerint bölcsebbek, sem hogy a Bibliát tanulmányozzák, Krisztus így szól. szelidekké és alázatosakká kell lennetek, ha bölcsek akartok lenni az üdvösségre. Ne olvasd az ígét a magad által előzetesen alkotott vélemények világánál, hanem nyitott előítélettől mentes lélekkel gondosan és áhítatosan kutasd. Ha olvasás közben jobb meggyőződése jutnál és tapasztalnád, hogy eddigi gondosan ápolt véleményed nincs összhangban az ígével, ne kíséreld meg, hogy azt akarjad a magad véleményéhez szabni, alkalmazni. Inkább a saját véleményed szabd az ígéhez. Ne engedd, hogy az, amit a múltban hittél vagy gyakoroltál, irányítsa értelmedet. Nyisd fel lelki szemeidet, hogy szemléld a törvényből sugárzó csodálatos dolgokat. Tudd meg, hogy mi van megírva, és helyezd lábaidat az örök szirtre. Eddig az idézet Ellen White Üzenet az ifjúságnak című könyv 185. oldaláról.
Beszéljük meg!
Első pont. Hogyan befolyásolja világnézetünk, végzettségünk és kultúránk azt, ahogyan a Szentírást értelmezzük? Miért annyira fontos tisztában lennünk a külső hatásokkal, amelyeket óhatatlanul beviszünk az írás magyarázatunkba? Második pont. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a bűn rossz hatást tett ránk. És hogyan befolyásolja azt, ahogyan a Bibliát olvassuk? Miért vezethet oda, hogy félreértelmezzük Isten igéjét? Például, ha olyasmire vágyunk, amit a Biblia elítél, azt hogyan ferdítheti el azt, ahogyan az igét értelmezzük? Még hogyan árnyalja a bűn azt, ahogyan a Bibliát értelmezzük? Harmadik pont. A bibliai idők és kultúra mélyebb ismerete hogyan segíthet jobban megérteni a Szentírás egyes részeit? Mondjunk példákat.
Ölbeír én, Isten. Minden szépségben téged látlak. A bokrok közt, horinga fészek, vagy ha futó folyóba nézek, ott szemlélem csillogó árnyad. Lényed lángja mindenen áthat, belőled kortyol fényt a lélek. Te vagy a dolgokban a lényeg. A lét összhangja tőled árad. Hány csodás világot alkottál, lüktetve szól, szárnyal az örök zsoltár, naprendszerek himnusza zeng feléd. És mi kicsin tudsz lenni, értelem? Teljes és titkos szerelemmel ott vagy a szívem rejtekén.